Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram igaz Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Szent Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az élet ajándékáért. Áldunk és magasztalunk téged ennek az estének a lehetőségéért, a veled találkozás öröméért és ajándékáért. Köszönjük, hogy kinyithatjuk a Szentírást, hogy tudakozhatjuk a lelkeden keresztül annak üzenetét és igazságát. Urunk, törjön át bennünk mindaz, amit üzenni kívánsz és a szívünkre helyezni kívánsz. Kérünk Istenünk, hogy tisztíts meg életünket, gondolatainkat, érzéseinket, szavainkat, egész lényünket. Te vagy az, aki méltókká teszel bennünket, te vagy az, aki alkalmassá teszel bennünket arra, hogy mindaz, amit tőled jön, befogadhassuk, megérkezhessen hozzánk. Egymást is köszönjük neked a testvéri közösség ajándékát. Miközben hallgatjuk kijelentésedet, szeretnénk egymás felé fordulni, egymás terheit hordozni imádságban, szeretetben és odafordulásban. Kérünk, hogy adj nekünk áldást onnan felülről, hogy áldást véve áldást vihessünk és áldást lehessünk ott, ahol élünk. Jöjj közénk, állj meg itt középen, szívünk minden érzését, gondolatainkat von magadhoz közel. Járj a sorok között lelkedben. Érints meg szívünket, és kinek-kinek add meg, amire szüksége van. A megerősítést, a gyógyulást, a megértést. Urunk, jöjj közénk drága munkáddal. Jézus, ami Urunk nevében kérjük mindezt. Ámen. Istenek igéjét, amelynek alapján a mai este üzenetét hirdetni kívánom, a Márk szerinti Szent Evangéliumból olvasom, az 5. fejezetből, a 21. verstől a 43. vers végéig. Ez egy picit talán hosszabb szakasz, tehát a Márk Evangélium a 5. fejezetéből a 21. verstől a 43. vers végéig. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult és nagyon kérte. Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és életbe maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt és sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de nem volt semmi haszna, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, a sokaságban háta mögé kerülve megérintette ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem, akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogy tolong körülötted a sokaság? És azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki. Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel és bajodtól megszabadulva, légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták. Leányod meghalt. Miért fárasztod a mestert? Jézus azonban figyelmen kívül hagyva az üzenetet, így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek atyát, anyját és a vele lévőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki. Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt, és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig magukon kívül voltak a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Ez Istenünk írott igéje. Két történet áll. Itt most előttünk két történet, amely keresztezi egymást. Ha egy szóval szeretnénk valamilyen címet adni mindennek, amit itt olvastuk, akkor ezt a címet adnám, hogy élet kereszteződések. Mert valóban szó szerint két élet, két szükség kereszteződik. Amikor Jairus elindul a megváltóval a házához, az akkor még betegen fekvő kislányához, aki még él, akkor az útját keresztezi egy másik élet. Egy másik szükséget szenvedő élet, a vérfolyásos asszonynak az élete személye. És ebben a kereszteződési pontban, ahol Jairus és a vérfolyásos asszony találkozik, ebben a kereszteződési pontban ott áll a megváltó. Bár talán nem a legfontosabb üzenet ebből a történetből, mégis érdemes egy kicsit elgondolkodni és átgondolni az életünket, a napjainkat ennek a fényében. Hogy sokszor milyen észrevétlen marad számunkra ezek az élet kereszteződések, amivel az örökkévaló Isten fia bennünket megajándékoz. Én bevallom a testvéreknek, hogy próbálom évek óta lelkészként, hívő emberként így élni az életemet. Ha valaki bejön az irodába, ha valakivel a buszon csak egy mondatig az ember pár szót válthat, találkozik, persze nem mindig tudjuk tudatosítani, de sokszor az Isten megajándékoz bennünket, hogy mi is átéljük ezt az élet kereszteződést. Talán a másik idegesít, feltart bennünket, mennénk a dolgunkra, és lehet, hogy pont az örökkévaló Isten, ő az, aki keresztezi ezt a két utat, a két életet, az enyémet és a másikét, és ott áll a meccés pontjában az örökkévaló Isten. Talán néha érdemes így gondolni a találkozásainkra. Tekintsünk rá tehát erre a két életre. Először Jairus életére és szükségére, majd pedig a vérfolyásos asszony életére és szükségére. És a végén újra lássuk majd együtt ezt a két életet. A legelső, amit szeretnék kiemelni a történetből, azt olvassuk, hogy Jézus ismét hajóra szállt és átkelt a Galilei tavon tengeren. Hol volt eddig? Hát elment Gadarába, az idegenek földjére, a pogányok földjére, és gyógyított és szabadított egy emberi életet. Most visszatér az övéi közé, a választott nép közösségébe, és ott is gyógyít és szabadít. Ott is gyógyít és szabadít, ahol idegenek laknak, ahol az ők laknak, akik tőlünk távol vannak, és oda is megérkezik újra, ahol a mi, az Isten népe lakik. Mert nem csak nekik, a túlparton lévőknek van szüksége az Isten gyógyítására. Sokszor gondolunk úgy emberekre, hogy igen, neki aztán szüksége van az Isten munkájára. És Jézus újra hajóba száll, és újra hozzánk is megérkezik. Mert nekünk is ugyanúgy szükségünk van az ő szabadító munkájára. Nekünk, akik ismerjük őt, nekünk, akik az ő népe vagyunk, mint akik idegenek, mint akikről talán egyértelműen megmondható, hogy Istentől távol vannak. És akkor megérkezik a partra, és a tömeg ott van, és mindenki indul, és van egy kép, ami nagyon fontos. Szó szerint így olvassuk, és Jézus megállt a parton, mintha várna. Sőt, nem mintha várna, hanem valakire vár ott a parton. Jairusnak kell kimenni a saját falujából, településéről, nem tudjuk mekkora volt, nem is érdekes. Ő neki kell elindulnia, kimenni abból, amiben él, amiben létezik, és oda menni a parton várakozó Jézus Krisztushoz, és oda vetni magát Jézus lába elé. Sokszor olvastam már ezt a történetet, de amikor készültem ennek a magyarázatára, akkor most először gondolkodtam el azon, pedig nagyon fontos kérdés, és újra föl kell tenni magunknak ezt a kérdést. Melyek azok az ügyek, kik azok, akiért képes vagyunk erre, amit Jairus is megtett, hogy kimozduljuk a kényelmi komfortzónánkból, az otthonainkból, a településünkről, és kimenjünk a parton várakozó Jézus Krisztushoz. Ki ér meg nekünk ennyit? Mi ér meg nekünk ennyit? Ki ér meg ennyit, és mi ér meg, ér meg annyit, hogy oda vessük magunkat Jézus lába elé? Nagyon szeretném, testvérek, ha ezt a képet vinnénk magunkkal a mai este, gondolkodnánk ezen, imádkoznánk ezért, hogy tényleg miért meg nekem ennyit? Hogy azt mondjam, hogy útra kelek, hogy valakiért és valamiért kész vagyok kijönni a komfortzónámból, elhatározni, hogy nekem ebben az adventben az lesz az adventi kalendáriumom, most mondom, mert én ezt döntöttem el, de nem kell mindenkinek ezt tenni, de én most ezt fogom tenni, hogy minden napon valakit meglátogatok. Vagy valakit felhívok. Most ez lesz az adventi kalendárium, amikor kinyitok egy napnak az ablakát, akkor ott van a valakinek az arca. És ma fölhívom azt az embert, vagy meglátogatom azt az embert. Ki ér meg ennyit, hogy kimenjünk a tengerpartra, és oda vessük magunkat Jézus lába elé. Igen, Jairusnak ott volt, ott feküdt betegen a kislánya. De azért nem volt könnyű döntés. Hiszen azt fogjuk látni, hogy amíg távol van, meghal a kislány. És talán benne lehetnek a vádló mondatok és kérdések, hogy nem volt hiába való. Ha nem tettem volna, akkor legalább ott lettem volna, amikor meghal. És neki megérte. Megért ennyit, hogy elinduljon és kijöjjön a városából, kijöjjön a komfortzónájából, és odavesse magát Jézus lába elé. A következő, amit szeretnék kiemelni Jairus történetéből, azok a hangok, a zajok, amivel találkozhatunk ebben a történetben. Hiszen mit olvasunk, hogy amikor elindul Jézus Krisztussal, hatalmas tömeg veszi körben, zajong, majd a másik életre tekintve, amikor Jézus megkérdezi, hogy ki érintett meg engem, a tanítványok azt mondják, hogy Uram, azt kérdezed, hogy ki érintett meg téged? Hát hatalmas a tömeg, és szorongat bennünket, és te ezt kérdezed, hogy ki érintett meg téged? Milyen hatalmas tömeg, amely körbeveszi a szenvedő Jairust, aki viszi a szorongását, a félelmét, a fájdalmát Jézus Krisztushoz, majd elindul Jézus Krisztussal. Én nagyon, nagyon magamra ismerek ebben a történetben. Nagyon magamra ismerek ebben a jelenetben. Olyan nagy tömeg vesz bennünket körbe, emberek sokasága, és mégis sokszor a fájdalmunkkal, a szenvedésünkkel, a bajunkkal hiába vannak az emberek test közelbe. Hiába szorongat bennünket a tömeg a buszon, a plázában. Mégis annyira egyedül vagyunk. És maradhatunk, ha csak el nem indulunk Jézushoz, és el nem indulunk vele közösségben, oda, ahol szükségünk van. A tömeg zaja, Az első zaj, amivel találkozhatunk ebben a történetben. Nagy ajándék a másik ember. Mégis a tömeg semmit sem tud tenni. Talán csak megdöbbenni, hogy még a zsinagógai előjáróval is mindez megtörténhet. A tömeg szörnyűködik. Hát akkor, ha vele ez megtörténhetik, akkor mennyivel inkább másokkal? És mi a második zaj? A második hang, amikor már majdnem megérkeznek. És Jairus házától jön a hír. Ne fáraszd a mestert. A lányod meghalt. Nagyon érdekes, amit Jézusról olvasunk, hogy most a saját szavaimmal mondom, félretette, nem volt hajlandó foglalkozni ezzel az üzenettel. És milyen sokszor van az, hogy már-már megindulunk a mesterrel, már-már megérkezünk Jézussal oda, ahol a szükségünk van, és nekünk is jön szembe a szívünknek, a lelkünknek, az életünknek ezek a kétségbe ejtő hangok. Mit fárasztod Jézust? Majd pont a te bajoddal fog foglalkozni. Majd a több milliárd ember közül pont te leszel a fontos neki. A hang, amely kétséget kíván kelteni a szívünkben. Amely még vádolni is kíván, itt jön az, amit az előbb mondtam. Ha itt lettél volna, akkor legalább ott lettél volna a leányod ágyánál, amikor meghalt. De nem voltál itt. Ez a második hang. A tömeg hangja, a szörnyűködések hangja után, a kétségbe ejtés hangja. És mi a harmadik hang? Amikor Jézus azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik. Ugyanaz a tömeg, amely az előbb még sírt, őszintén, megrendezettem, vagy éppen együtt, mind a kettő, nem tudjuk. Ugyanez a tömeg, vagy ugye a sokaság, vagy háznép, mit olvasunk? Kinevetik Jézust. Kinevetik azt, amit Jézus mond. Kinevetik azt, ami szól bátorításképpen Jairus számára. Igen, a tömeg, amely szörnyűködik, a tömeg, amely sír kétségbe esetten, és nem tud többet tenni, akár őszintén, akár megrendezetten, tapasztaljuk mi is a saját életünkbe, most nevet. Kineveti a Jézusi szót. És van egy negyedik, egy utolsó hang. A tömeg zaja után, amely szörnyűködik, a kétségbeejtés hangja után, a kinevetés hangja után, mit olvasunk? Jézus odafordul Jairushoz, és csak ennyit mond. Ne félj, csak higgy. Én hiszem, hinni akarom, és újra mondom, hiszem, hogy ez a szó, amit ő mond, ami megszólít bennünket naponként a Szentírásból, amely csak ennyit mond, ne félj, csak higgy. Ezeket a zárakat, ezeket a bennünket körbefonó hatalmakat és erőket, a szörnyűködést, a kétségbeesést, a gyász és szomorúság szorítását letöri, széttöri, amikor csak ennyit mond, ne félj, csak higgy. Csak melyik hangnak, melyik megszólalásnak engedünk teret az életünkben. Igen, mindenkit szorít. A kétségbeesés, a fájdalom, a sírás, de engedek ennek a negyedik hangnak, amely csak ennyit mond, amely most felém is odafordul, és azt mondja, ne félj, csak higgy. Tekintsünk rá ugyanígy a másik ember életre, a vérfolyásos asszony életére. Itt van Jairus, aki egy zsinagógai előjáró. Akire nézve az emberek azt mondták, igen, ő méltó arra, hogy érette ez a proféta, akiről talán nem is látták tisztán, hogy kicsoda, elinduljon és megtegye, amit kér. Emberi megítélés szerint ő méltó volt rá. És itt van ez a másik élet, akiről viszont az emberi megítélés pontosan az ellenkezőjét gondolja. Nem csak gondolja, hanem állította és ki is mondta, hogy méltatlan rá. Hiszen vérfolyásos, és bárkit, akit megérint, Bárkihez, akihez hozzáér, a mózesi törvények szerint tisztátalanná teszi. Méltatlan rá. Neki nem lehetett nyilvánosan oda menni a tengerpartra, és oda vetni magát Jézus lába elé. Hiszen ahogy megy az úton, megy a tömegbe is, hozzáér emberek sokasságához, vagy hozzáér ez a prófétához, tisztátalanná teszi. Méltatlan rá. Milyen döbbenetes valaki, aki emberi megítélés szerint méltó rá, és valaki, aki emberi megítélés szerint méltatlan rá. De csak az emberi megítélés. Ez csak az, ahogy mi gondoljuk. És hogy ma is ugyanezt gondoljuk emberekről, hogy valaki méltó rá, és valakiről pedig azt érezzük, hogy hát ő méltatlan rá, de csak az emberi megítélés. És mind a kettőjükért elindul Jézus Krisztus. Mert önmagában mind a kettő méltatlan, és Jézus Krisztusban mind a kettő méltóvá válik rá, hogy meggyógyuljon. Én bevallom a testvéreknek őszintén, hogy ha saját életemet nézem, akkor ide-oda csapódom. Néha azt mondom Istennek, hogy Uram, de hát miért nem? Én annyi mindent tettem le az asztalra, talán szó szerint az Úr asztalára is. A következő pillanatban pedig úgy érzem, hogy én olyan méltatlan vagyok, hogy még csak arra sincs jogom, hogy létezzek, hogy levegőt vegyek. És az ember ide-oda csapódik, és azt mondja Jézus, neked és nekem, akik együtt élünk ezzel a két érzéssel, hogy nem. Nem ebben van a reménység és a gyógyulás és a szabadulás. Ez csak emberi megítélés. Én teszlek teged méltóvá. És ott a tömegben ez az asszony megérinti Jézust. És erre is gondoltam, amikor készültem, hogy igen, milyen sokszor van az, amikor mi megérintünk emberi életeket, oda megyünk a másik emberi életet, és szeretnénk segíteni, vagy szeretnénk ott lenni, átkarolni a másikat, és valóban mi árad ki belőlünk, pedig szeretnénk jók lenni, csak a rossz, csak mindent elrontunk. És akkor, amikor ez az asszony, ez a nő megérinti Jézus Krisztust, akkor ezt olvassuk, hogy Jézusból erő árad ki. Nem Jézus lesz tisztátalan. Nincs olyan, hogy teljesen és totálisan elrontott életem, mivel ha oda megyek, akkor valamiképpen még őt is beszennyezném. Nem. Akármennyire emberi megítélés szerint méltatlan rá az életem, ha megérintem őt hittel, ha megértem a méltatlanságomat, mégis a méltóságomat benne, akkor ő róla erő árad ki az életemre, és megtisztulok. És még egy dolog az asszony életéből. Igen. Igen. Meg lehetne az, hogy minden szépen csendben és titokban megtörténik. Az asszony hazamegy és örvendezik a gyógyulásának. Végre meggyógyult és méltóvá válik arra, hogy a közösség része legyen, hiszen többé a vérzése által nem tesz senki se tisztátalanná. De Jézus mégis előhívja. Vállalni kell önmagát. Miért? De valam a testvéreknek én most először értettem meg, hogy a közösség, az Isten népe, a hívő közösség megértse, hogy az is méltó arra, hogy a közösség tagja legyen, akiről pedig azt gondolták volna, hogy méltatlan. Akit kivetettek volna. És azt mondja Jézus, azt mutatja, látjátok, nem most, hogy már meggyógyult méltó arra, hogy az én közelembe legyen, hogy megérintsem és megérintsem, hanem már akkor, amikor beteg, amikor nyomorúságot hordoz, méltó rá, mert én teszem rá méltóvá. Ígértem, hogy itt az igehirdetés végén egy kicsit újra ezt a két külön életet egyben látjuk, egyben tekintjük át. Én azt gondolom, hogy nem olvassunk arról, hogy ez a két élet aztán beszélgetésbe, kapcsolatba került volna bármilyen módon. És mégis az igében úgy előttünk ez a két élet, amely soha többé egymástól el nem választható. Tudunk-e így tekinteni a találkozásainkra? emberekkel itt a gyülekezet közösségében egy beszélgetésre. Egy csendes imádságra, ami talán csak egy félperces, egyperces ajándék Istentől, hogy bennünket az örökké való Isten legyünk, akármennyire különbözőek is, akármennyire különböző szükségekkel, egybe rekeszt. Mert abban a találkozási pontban, abban az egy percben, amikor imádkozunk és együtt vagyunk, az élet kereszteződésünkben ő áll, aki megdicsőíti magát az én életemben és a másik életében is. Vegyen meg az örökké való Isten, hogy így legyen. Ámen. Most feleljünk imádsággal az elhangzott ígéret. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy szabad szól hozzánk. Nem természetes mindez, hanem kegyelmi ajándék. Hogy olvasva az igét, nem csak betűk halmaza előttünk, hanem belőle megszólalsz te magad. Könyörülsz rajtunk, és halljuk, hogy ne félj csak higgy. Most megvalljuk, hogy annyi minden kétségbeesési hang szorongat bennünket, annyi minden sírás a gyásznak a hangja, és halljuk a kinevetés hangját is. Most arra kérünk, hogy a te hangod törje le mindezt, és kérjük, hogy naponként hadd érkezzen meg hozzánk. És vágyodunk megérinteni téged. Igen, mi méltatlanok, de nem emberi megítélés szerint méltatlanok, hanem akik látják a te dicsőséget fényében, hogy mindenre méltatlanok vagyunk. De látják a te méltóságodat. Látjuk mindazt, hogy te emberré lettél, és közösséget vállaltál velünk. Hogy megérinthetünk, hogy oda vethetjük magunkat lábaid elé, és közösségbe lehetünk veled. Úrunk, segíts arra bennünket, hogy ezután soha, de soha ne osszuk fel úgy a világot, hogy ki méltó és méltatlan rád, hanem lássunk téged, mint kegyelem urát, aki átmész Gadarába, és szabadítasz, és eljössz a te egyházadhoz, hogy bennünket is meggyógyíts. Kérünk szeretteinkért, családunkért, kiváltképpen azokért, akik még nem ismernek téged. Köszönjük gyülekezetünket, annak lelki pásztorát. Áld meg és adj áldást közösségünkre onnan felülről. Imádkozunk egyházunkért, annak vezetőjért. Kérünk országunkért, kérünk békességet a mi időnkben ezen a földön. Imádkozunk üldözött testvéreinkért szerte a világon. Áld meg életünket, hogy egykor veled lehessünk örökké való közösségben. Ami Urunk a Jézus Krisztus által, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az önünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.